Igen, ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs ittszer a végén. Ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Éjjó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rep City Keleten-Nyugaton Podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok! Nagyon örülök, hogy itt lehetek ennél a különleges adásnál, ahol Ron Baker karrierjét fogjuk megünnepelni, aki ugye visszavonult
a napokban. Hát bizony. Igen, igen, gyakorlatilag mostantól az ABBA Redeem együttesében láthatjuk majd.
És azóta is ugye megköszöni PJ-nek, hogy azt a 2 év $8 millió szerződést valahogy megkapta, amit azóta se ért senki, hogy a francba történtett meg.
Igen, igen. Viszont ő ebből szerintem már úgy nagyjából el fog érdegélni, ha nem kaszínozta még el. Ma 2 gárdát nézzünk meg. Az egyik egy végre újjáépülő szakaszban van, most már teljes rebuild, ez az Orlando Magic, a másik pedig igyekszik bajnok esélyes lenni, ez a Denver Nuggets, tehát 2 ellentétes előélő csapat, keletről, illetve nyugatról, és a rutinos hallgatóink már ki is találhatták, hogy ki lesz ehhez a segítségünk, ki lesz a vendégünk, nem más, mint a neve elhallgatását kérő Ellenbruck Zsolti.
Sziasztok srácok, köszönöm a lehetőséget, örülök, hogy itt látok.
Igen, Zsolti, én is üdvözöllek, köszi.
Na és szerintem neki is esnénk akkor az Orlando Magicnek, amelyik egy olyan rebuildbe kezdett, amit a Zoli és én is gyakorlatilag feltartott kézzel ünnepeltünk, mert nagyon sokáig voltak abban a limbo helyzetben, ahonnan nem volt igazából se fel, se lefele út, és egy egészen brutális rebuildbe mentek bele az előző évben, ahol tényleg szétkapták a csapatot, meg is nyerték a Keleten-Nyugaton díjat, a vonatkozót, és az Orlando Magic jelen pillanatban egy olyan rosterrel indul neki a következő szezonnak, amelyik egyrészt nyilván nem nagyon szándékozik nyerni, nincs is meg benne még jelen pillanatban a kellő talent, de másrészt viszont tele van minden poszton ígéretes fiatalokkal, és azt gondolom, Zsolti, erősíts meg vagy cáfolj, hogy ez nagyon nézős lesz, még akkor is, hogyha az Orlando Magic esetleg egy ilyen 20 győzelmes szezont hoz le.
Hát nem tagadom, szerintem idén több meccset fogok nézni, mint az elmúlt 2 szezonban összesen, annyira izgatott vagyok ilyen szempontból, mert szerintem évek óta várom azt a pillanatot, hogy mikor jön el az, hogy végre nekiáll ez a csapat tankolni, és számomra ilyen szempontból nagyon örömteli volt a sérülés, ami őszintén szóval sosem jön jól, de a csapatra nézve mégiscsak valahol nagyon jót tett ilyen szempontból, hogy tényleg bele lehetett állni mélységesen egy tankolásba, és hát elég szerencsésen alakult ilyen szempontból a drafti számunkra.
Jonathan Isaac sérülésére gondolsz, ha jól sejtem. Van-e róla híred? Mert én úgy tudom, hogy elkezdett futni, hogy jelenleg ott jár, hogy talán a szezon kezdetre már teljesen egészséges lesz.
Pontos hírekkel nem tudok szolgálni, de tényleg mindenki bizakodó, hogy akár már a szezon kezdetre is visszajött, de a legutolsó információm az, hogy egyáltalán nem akarják sietetni a visszatérését, ugyebár gyakorlatilag felesleges is lenne bármiféle apró sérülést összeszedhet, hogyha elkapkodják. Ebben az idényben meg valószínűleg nem a győzelmek összegyűjtése lesz az elsődleges feladata a csapatnak.
Hát nem. Zoli, amikor mi a draftra készültünk, akkor Suggs-t mind a ketten szerettük, én még egy kicsit jobban is, mint a nagy többség. Most hogy vagy vele? Azért láttunk tőle egy jó Summer League-et, és a kérdésem az, hogy ennyi kevés info alapján te megmered-e kockáztatni, hogy a legnagyobb talent most ő a csapatban, vagy az még mindig Jonathan Isaac?
Jó kérdés. Szerintem az még mindig Jonathan Isaac, hogyha max potenciát nézzük, de azt teljesen egyértelmű, hogy Suggs egy magasabb padlóra, egy magasabb szintről indul az elején. Visszakanyarodva arra, amit mondtatok, hogy mennyire lesz izgalmas ez a csapat. Én olyan szinten várom, mindjárt felsorom, hogy milyen okokból, 3 fő okom van rá, amire nem is emlékszem, így ugye egy Lottery csapatnál, amelyik egyértelmű Lottery csapat lesz. Suggs az egyik kedvenc prospektem volt, és én nagyon-nagyon szeretem Wagnert is, aki ha nem is ilyen do it all, de ilyen do it most prospekt, és tökéletesen beleillik egyébként. Még én azt mondom, hogy az Isaac feedbe is, de Suggs mellé meg aztán végképp. És no pressure, egy újonc edző, gyakorlatilag nincs nyomás rajtuk, és hát az újonc edző az instant az én kedvenc edzőm lesz talán a ligában, ugye Jamal Mosley személyében, aki egy olyan hihetetlenül karizmatikus karakter, tényleg nagyon ajánlom majd az interjúit, meg ahogy ő interakcióba lép a játékosaival, hihetetlen izgatott vagyok a Magicnek, Magic nevében, már csak azért is, mert tényleg évek óta annyira akartuk nekik már ezt a rebuildet, és amikor végre elkezdték, azt hiszem nem is számítottunk arra, hogy ilyen rövid időn belül ennyi ígéretes prospekt lesz egy rakáson.
Na, és ugye ebben benne vannak nyilván a tavalyi cserék is, majd beszélünk RJ Hamptonékról, de most beszélünk egy kicsit Zsolti először, Wagner és Suggs, és egyébként Preston, ugye? Preston még az, aki érkezett. Tehát erről a hármasról mit gondolsz, hogy akár a Summer League alapján, bár az arra nem nagyon szabad alapozni, de mindaz, amit eddig láttál tőlük. Ebből a három játékosból mind a három ott lesz veletek mondjuk 4 év múlva, amikor már playoff csapat lesztek?
Hát, ha 4 év múlva playoff csapat leszünk, akkor én már alapvetően boldog leszek ilyen szempontból, hogy őszinte legyek, de Preston egy kérdője, tehát ő egy tipikus projektjátékos, akiből vagy lesz valami, vagy nem ilyen szempontból. Én bizakodó vagyok vele kapcsolatosan, mert jó dolgokat lehetett látni tőle abban nem túl sok időben, amennyit én láttam az előszezonból ilyen szempontból, meg az egyetemi időszakából egy-két felvétel alapján. De hát a másik két srácból én azt várom, hogy ők meghatározó játékosai legyenek a jövő Magic-ének egyértelműen.
Jó, akkor próbáljuk meg ezt belőni. Suggs-ot én már hasonlítottam ugye Brandon Roy-hoz. Neked mennyire fekszik ez a hasonlat, illetve Zolival ezt már átbeszéltük, illetve szerinted Wagnerből tulajdonképpen mi lesz? Mert Wagnernél van azért egy olyan félelem, legalábbis bennem, hogy egy kicsit mindent tud, de semmit sem igazán. Mondjuk ebből a kategóriából még lehetsz egy Prime Otto Porter is, és az már egy nagyon jó játékos, de mondjuk lehetsz egy olyan wing is, aki 3 év múlva meg már nem annyira lesz a ligában. Tehát, hogy nem ezt jósolom, nem ezt mondom, de hogy nincs ilyen félelem Wagnernél, hogy sem a triplája, sem a védekezése sem lesz olyan elit, hogy valami úgy igazán a pályán tartsa mondjuk egy playoff csapatban? Nyugodtan reagálj Suggsra is.
Tehát szerintem a védekezése az, ami elit szintre mehet, főleg a csapat védekezés szempontjából, mert egy az egyben még annyira nem is, de a besegítőként már most is nagyon-nagyon jónak tűnik. Elképesztően intelligens, aki nagyon jól átlátja a játékot, ezt már az egyetemen is bemutatta, mert gyakorlatilag többször tűnt fel egy támadáson belül 2 védekező possessionben, mert állandóan előre tudta, hogy mi fog történni a pályán, ami számomra azt mutatja, hogy ő ezt meg fogja tudni, ha nem is azonnal, de előbb-utóbb mindenképp mutatni az NBA-ben is. A triplája tényleg tanult, az látszik is, de mondjuk szerintem szépen néz ki, és a 83%-os büntetőzése is azt mutatja számomra, hogy ebből, ha nem is egy nagyon jó átlagot, de egy stabil átlagot szerintem lehet hozni hosszú éveken keresztül, akkor pedig, ha nem is kiemelkedő játékos, de egy harmadik, negyedik ember akár még lehet is belőle, ha nem is bajnok csapatban, de egy mindenképp rendszeres playoff résztvevő együttesben.
Na várjál akkor, vagy Zoli, ezt hagyd mondjam most Zolinak is, neked is, hogy tanult tripla, viszonylag atletikus, sokkal jobb besegítővédő, mint egy az egyvédő, 3-as, 4-es, esetleg ha felhízik 5-ös, mármint small ball 5, akkor ez gyakorlatilag Robert Covington? Tehát ez lehet mondjuk a plafonja?
Szerintem ő egy jó hasonlat ilyen szempontból. De mert szerintem kellően intelligens, mint a két játékos. Jó, nekem tetszik. Tetszik ez a gondolat.
Zoli?
Nekem is abszolút, ugye Wagnerről olyan hangok is voltak, hogy az egész class legjobb besegítő védője, ami hát azért fehér srácról elég ritka, nem szoktuk ezt sűrűn elmondani, illetve olvasni. Én egyébként sokkal magabiztosabb vagyok a tripláját illetően, mint mondjuk akár te. Szerintem én azt gondolom, hogy az első pillanattól kezdve ő egy jó triplázó lehet. Nyilván ebben segíteni fog az is, hogy körülött elég komoly periméter talent lesz, de már ezt egyébként az egyetemen is megmutatta, hogy olyan fejlődési ívet írt le a dobása, ami hát nagyon komoly bizakodásra ad okot, és ezt kombináltad azzal, hogy ő elit büntető dobó, tehát majdnem 85%-kal dobja. Én abszolút arra számítok, hogy már az első pillanattól kezdő egy ilyen 33-34-35%-os triplázó, és akár később ilyen 37-38 vagy akár 40%-os is lehet. Nyilván attól függően, hogy hogyan halad majd az ő fejlődése, mennyire lesz a kezében a labda, mert én egyébként én magas szintű potenciált látok benne, tehát a fizikuma, a játék intelligenciája szerintem az a modern NBA-ben őt arra predesztinál, hogy akár, nem, nyilván nem sztár, de mondjuk egy ilyen borderline all-star játékos is lehessen akár.
Legyen ez a maximum, de ennyire én azért nem vagyok bizakodó, de én is nagyon kedvelem egyébként Wagnert. Na Suggsra mondjunk valamit, hogy ott tényleg milyen típusú játékos lehet ő, mert azért a jelenlegi irányító állományban, majd hamarosan meg szeretném említeni, hogy Cole Anthony milyen tragikusan nézett ki a Summer League-ben, mert az már olyan volt, amire felkaptam a fejem, az már annyira rossz volt. Jelenlegi irányító állomány mellett Suggs akár Fulccal együtt a pályán, akár egyes egyedül, de a kezébe kell, hogy tartsa a labdát, talán már az első pillanatoktól, nem Zsolti?
Hát szerintem ő lesz ilyen szempontból az első számú ember a csapatban, pontszerzés, és tényleg a kezében a labdával is, mert gyakorlatilag ő tűnik erre a legkompetensebb játékosnak, még Fultz mellett is, aki hát továbbra se tud a kedvencem lenni, és nagyon szeretném, hogy jól alakuljon a sorsa a cserei határidőig, és akkor úgy finoman szólva is eltakarodna. De Sachs esetében pedig én nagyon szeretném, hogy az év újonca legyen, mert hát az úgy nagyon jól mutatna ilyen szempontból, mert szerintem képes rá, tehát amennyire én láttam, mert róla szerencsétlenségemre annyira sok meccset nem láttam, csak videót, de hát azokból meg őszintén szóval nem merek túlzottan kiindulni, de kellőképpen two-way játékos, ami ugye mindenképp jó alapot ad mindenre, nagyon erős, de mégis jól mozog, és nagyon jól tudja koordinálni a testét ahhoz képest, hogy néha olyan esetlennek tűnik védekezésben, pedig máskor meg azt mondanám róla, hogy minden mozdulata szintiszta tudatosság. Tényleg mind a két oldalon a kulcs pillanatokban tud megjelenni, és tényleg olyan mozdulatai vannak, amivel bekerülhet bármikor a highlight videókba is. Tehát ha valaki, akkor ő elindíthatja ezt a csapatot a jó irányba.
Zoli, itt először is elhangzott az, hogy Rookie of the Year, én szerintem ez egy nagyon-nagyon jó gondolat, tehát minden esélye meg lesz rá, hiszen kap egy csapatot a kezébe, majd hogy nem. Másik, szerinted mi lehet a plafonja Suggsnak?
Én maradnék a Brandon Roy kompoknál, szerintem fizikailag is elég hasonló, vagy mondjuk egy Deron Williams. Kicsit mind a kettőből látok Suggsban. Nem egy totálisan elit atléta, de egy nagyon-nagyon jó atléta, és rohadtul intelligens. Jó dobása van, ami ráadásul még fejlődni is fog. Ahogy az elmúlt években ezt ugye láttuk, a Summer League alatt is már egy picivel magabiztosabb, jobb ívű dobást láttam tőle, mint akár az egyetemen. Úgyhogy szerintem ő tényleg egy abszolút sztár lehet. És hát ugye nem kérdés, hogy kezdő pozícióban lesz. Most az, hogy együtt kezd az elején Fulccal, vagy ő lesz egyedül a point guard, vagy tényleg megpróbálják ugye ezt a two guard line-upot, azt hiszem teljesen lényegtelen. Ő tud off-ból is játszani, ugyanezt persze Fulccal nem elmondható, hogy lehet, hogy ezért megpróbálják még utoljára, hogy úgyis ugye nem kell jónak lenni, úgymond, hanem a játékos fejlesztés lesz a lényeg. Lehet, hogy tényleg a Fulcnak megadják ezt a 30 percet is irányítóként, akkor is ugye Sachs 2-esbe. Bárhogy is próbálják meg, szerintem nem lesz ebből probléma. És hát persze fel kellene építeni Gary Harris-t, ami csere szempontjából, ami ugye érdekes lehet, mert ha belőle valami jó értéket ki tudnának hozni, az nagyon-nagyon komoly fegyvertény lenne, és ehhez mondjuk őt is azért elég komolyan kell játszatni, szóval ott egy minimális logjam szerintem lehet az alsó posztokon, nem beszél ugye Arjo Hamptonról, akit említette Gábor, de biztos jó benne, hogy meg fogják oldani, és összességében egy nagyon-nagyon szerethető csapat lesz a Magic, és nem úgy szerethető, amit régen ugye a magyar válogatottra mondtunk, hanem ez tényleg nagyon szerethető lesz.
Igen, és ez nagyon érdekes, amit mondasz, mert valójában tényleg kell Gary Harris-t játszatni, mert tényleg jól jönne esetleg majd egy contendernek, tehát ebből értéket lehet kihámozni. Terence Ross sem ártana játszatni, ugye, RJ Hamptont. Igen, és akkor még az a nagy kérdés, hogy mi lesz Cole Anthony-val, mert lehet, hogy neki mondjuk a jóisten áldása lenne az, hogyha végre csereirányítót játszhatna. Nem tudom, Zsolti, mennyire értesz egyet, mert én nem tudom egyszerűen Cole Anthony-ból kinézni azt, hogy ő valaha kezdő lesz egy komoly csapatban, mert azt látom, hogy ő neki sem IQ-ban nincs meg az, ami egy egész meccs végig irányításához kell, se nem olyan jó dobó, egyszerűen olyan mindenből tud valamit, és hogyha legalább egy ilyen megbízható 10 perces csereirányító lesz, én már annak is örülnék, szóval ezzel el is mondtam, hogy nem vagyok a legnagyobb Cole Anthony fan az eddigiek alapján, és most nem csak a rossz százalékait akarom felhozni, mert nyilván a tavalyi csapatban, ahol egy szinte déligás kerettel kellett, most már géligás, bocsánat, géligás kerettel kellett együtt dolgozni, mint irányító, újoncként, nem lehet neki felrólni, hogy nagyon szarul dobott, de azért azt se lehet éppen mondani, hogy valamit is bizonyított, mert volt egy-két ilyen jól kijött scoring meccse, és ennyi, szóval Cole Anthony, te kicsit fényesebben látod, mint én?
Hát ugye ő úgy jött a főiskolára, hogy ő majd nagyon jó játékos lehet, csak aztán nem volt túl szerencsés ezzel a UNC aláírással, mert ott tényleg körülötte mindenki hát kis túlzással fakező volt, és gyakorlatilag az összes védő ráfigyelt, mert tudták, hogy ő az, aki tud bármit is csinálni, így lett egy nagyon pocsék egyetemi szezonja. Ezután sikerült bekerülni a drága jó Magicembe, ahol úgymond rászakadt ez az óriási kabát azzal, hogy kezdő lett a sérülések után, ahol ugyanúgy járt, hogy gyakorlatilag neki kellett volna csodát tennie, amire hát finoman fogalmazva is képtelen volt, mert tényleg inkább volt gyenge, mint bármi jót megmutató magából. Hát őszintén szólva számomra ő az első számú jelölt arra, hogy a lehető legkevesebbet fogja játszani ebben a csapatban, mert gyakorlatilag ő se egy off-the-ball játékos, már pedig ugye Fultz mellett ezzel nem játszhat, csak Fultz cseréjeként, de közben az általatok felsorolt névsor alapján ugye lesznek öten, de lehet akár hatan is két pozícióra, ami nagyon sok ilyen szempontból, tehát szerintem ő nagyon limitált időt fog kapni, hogyha nem történt valami csodával határos dolog itt a szezon előtti időszakban.
Mm-hmm. Jó, hát nyilván a fiatalokról szeretném, hogyha beszélnénk még, és Csuma Okeke nagyon magasan van ezen a listán, ugyanis tavaly ő egy nagyon ígéretes wing prospectnek nézett ki, sőt, őt elnevezném big wingnek is, mert szerintem bár még nem hízott fel oda, meg még nem izmosodott fel oda, de megvan úgymond a váz, és például Csuma Okekének a játszatása lehet, hogy azzal is jár, hogy esetleg emberünk szintet lép. A másik ilyen játékos nyilván RJ Hampton. És most akkor először Zoli, téged kérdeznélek, látod-e azt, hogy RJ Hampton elég lehetőséget kap, illetve látod-e azt, hogy Csuma Okeke elég lehetőséget kap ebben a hát, fiataloktól hemzsegő keretben?
Okeke mindenképp, ugye nála nem is, nincs is akkora logjam ugye a felső posztokon szerintem, mert ugye Wendell Carter Jr., akinek a bandwagonjára még én utoljára felülök, és tényleg lapáttalom a szenet a vonatba, ez neki a do or die szezonja gyakorlatilag. Ő egyetemen center, Mobamba egyetemen center, tehát ők nem vesznek el játékpercet előle.
És Bambának is ez a do or die szezon, ez gyorsan tegyük hozzá. Neki is do or die,
csak ő már így kapaszkodik a vonat hátulján, de ő nem ül rajta, tehát őt lehet, hogy már elveszítjük ugye közbe, és hát lehet, hogy hát is nézünk. Igen, hát az öltözőben ő irányítja, igen, meg egy jegyszedő lesz, igen, meg figyelmet a többiekre, fiatalokra. Szóval szerintem ott nem vészes, és én azt is el tudom képzelni, sőt, nem el tudom képzelni, nem szerintem konkrétan Okeke kezdeni fog az elején, amíg ugye Isaac sérült. Hampton nyilván sokkal nagyobb kérdőjel, mert hát ő, ahogy ugye mondta Zsolt is, meg előtte mi is beszéltük róla, elég komoly logjambe lesz. Ha csak nem fejlesztette nagyon komolyan a tripláját, szerintem nem biztos, hogy eléri a tavalyi játékpercét, ami ugye miután Orlandóba került ilyen, hát majdnem 30 perc volt, nekem úgy rémlik, nagyon-nagyon sokat játszott, játékpercek 25. szempontja 25, igen, szóval elég nagy szerepet kapott, de hát a tripláj nem estek be, és ez már előtte igazából a Denverre is igaz volt, amikor lehetőséget kapott, ugye az a legnagyobb problémám vele, hogy nem jó triplázó, és ez látszik nála ugye a büntetőzésen is, ami bőven 70% alatt van stabilan az NBA karrier során, egyszerűen neki ahhoz, hogy komolyabb szerepet kapjon, jobb dobóvá kell válnia. A jó hír az, hogy 19 éves, vagy most már lehet, hogy a 20-at betöltötte, ugye nagyon-nagyon fiatal játékosról beszélünk, hátha összerakta a dobását. Nem tudom, hogy a Summer League alatt egyébként milyen szinten tüzelt.
Nem volt feltétlenül a Summer League-je sem túl jó, de azért RJ Hamptonról két dolgot el akartam mondani. Az egyik az, hogy őről azért sokan írják azt, hogy ő lenne valószínűleg igazából a jövő csere irányítója, vagy ő lehetne, mert hogy egyszerűen azért nehéz neki mezőnyposztokon, mert inkább irányító. De persze ahhoz meg nem elég jó még a ball handlingje, csak rohadt gyors, tehát Hampton az egyik leggyorsabb játékos az egész ligában. A másik érdekesség az, hogy 6-4 magassággal jött az NBA-be, állítólag jelentősen nőtt azóta. Tehát ezt több helyről is olvastam, hogy RJ Hampton tovább növögetett.
Nekem is szemre ilyen 6-5-nek tűnik, tehát ilyen 195 centinek.
Igen.
Ez mondjuk kibővíteni az opcióit, mert ugye eljátszhatna akár shootinget pozícióba is, mint ahogy tette is egyébként tavaly ugye a Magicben már dobóátvétként számítottak rá, csak a skillset meg ugye nem az igazi, ahogy mondtad te is. Érdekes prospektő még mindig, tehát én abszolút nem mondanék le róla még legalább 2-3 évig, mert ha nem is sikerül az elsődleges fejlődése úgy, ahogy benne role player potenciál az ott lesz gyakorlatilag, nem tudom, 27-28 éves koráig.
Na jó, akkor Bamba, Wendell Carter Jr. szét fogom osztani, Wendell Carter Jr.-t Zoli védi meg, Mo Bambát pedig Zsolti, ha Zsolti nagyon nem hajlandó, akkor én kezdheted, Zsolti.
Bűnös. Nem tudom, tehát nem tudok rá jót mondani, tehát én nagyon szeretnék, mert én nagyon pozitív voltam, mikor megérkezett, de nem tudom. Tehát tényleg nehezemre esik még jót is mondani róla, pedig tényleg próbálkozom. Tehát...
Jó, ez nem fog menni.
Tényleg, tehát nem tudok mi jót mondani róla. Tehát én azt sem tudom, hogy miért nem a G-ligába játszik igazából. Tehát ott esetleg lenne esélye fejlődni, mert ezek a tizen pár percek alatt a pocsék dobásával, a hát fogjuk rá most már létező triplájával, azt hiszem 2,5 kísérlet környékén van, de 31-2%, tehát pocsék büntetőzéssel, nem tudom. És most még jött Robin López is, aki vagy az apja lesz, és hirtelen elveri, hogyha ilyeséget csinál, vagy helyette fog játszani, tehát
egyik se jó.
Szerintem nála befejeződött a történet.
Na erre kíváncsi leszek, mert tavaly azért ugye a nagy cserék után megkapta a lehetőséget, és ott legalább pár jó meccse volt, nem azt mondom, hogy sok, egy-két biztató. Kicsit az jut eszembe Mo Bambáról, mint amikor a Denvernek valamiért be kellett a bubble-be állítani a Ball-Bolt, és ugye Melon edző így megijedt, hogy most mi a szart csináljak ezzel a játékossal, nem tud kosarazni. Már nem úgy értem, Ball-Bolt tud triplázni, meg labdát vezetni, meg van egy-két extra skillje, csak ugye a védekezésben inkább egy ilyen 2-3-as zónába felállt a Denver, és így bebaszták középre Ball-Bolt, hogy na jó, álljál ott, légy szíves, néha lépeges ki, hogy ne legyen 3 másodperc, és takarj be mindenkit, aki gyűrű közelébe jön. Nagyjából erre alkalmas Mo Bamba, annak ellenére, hogy nyilván már előrébb tart ilyen szempontból, az NBA védekezések megszokása szempontjából, őt ennél sokkal jobb védőnek gondoltuk. Tehát szerintem itt kellene nála kezdeni, hogy igen, nyilván ezekkel a rohadt hosszú karokkal, hogyha valaki bemegy a gyűrű közelébe, akkor ott egy komoly rim protection tud, de azt is látjuk, hogy a vélt mozgékonysága az valahogy nem is lábban lassú az ember, hanem fejben. És nyilván lába se túl gyors, de még ahhoz képest, hogy milyen rohadt magas, mekkora wingspanje van, azt mondom, hogy hát az még adján. De tényleg ahhoz, hogy pick and roll-t védj, ahhoz, hogy mondjuk megtaláld azt, hogy hova kell berotálni, hogyha besegített ma valaki, ahhoz már gondolkozni is kell, mintha ebben lenne lassú. De ebben ugye azért évről évre gyorsulnak a játékosok, és nyilván a triplája is elkezdett megjelenni. Tehát csak azt akarom mondani, hogy Mo Bamba legalább most már ugyan nagyon lassan, de mintha elkezdődött volna az NBA sztoria, és ezért leszek kíváncsi még erre a következő évre, tényleg do or die, tehát hogyha most tovább tudja folytatni ezt a fejlődést, ne felejtsük el, hogy milyen fantasztikus fizikai adottságokkal rendelkezik. Zoli, nyilván erre is egy pár szóval reagálhatsz, de főleg arra kérlek, hogy Wendell Carter Jr.-t védd meg nekünk, hogy ő benne még igenis benne van a, ha nem is a korábban általad említett All-Star potenciál, de hogy egy nagyon jó kis kezdőcenter legyen a ligában.
Én még nem vagyok hajlandó lemondani az All-Star potenciáról sem, de nyilván azért most már én is reális, nem azt mondom, hogy reálisabban látom, mert mindig potenciálról beszélünk, tehát amikor azt mondom, hogy valakinek ez is ez a potenciál van, akkor nyilván nem azt mondom, hogy ez feltétlenül ki fog jönni belőle, és hát ugye tudjuk, hogy az NBA-ben iszonyatos mennyiségű talent van, és nagyon sokaknak van igazából All-Star potenciálja, akikből ugye nem jön ki. Nála itt megint ugye veszőparipánkra kell visszatérni, ami hát nem is azt mondom, hogy fair, hogy mondjuk, hanem kénytelenek vagyunk mondani szinte minden adásban, hogy a modern NBA magas triplázás, stb. Unalobig elmondtuk már ezt, nála is ez lesz ugye a kulcs. A tavalyi szezonban voltak olyan időszakok, amikor hihetetlenül frusztrálva érezte magát, és az egyik oka annak, hogy lemondott róla ugye a Bulls, és gyakorlatilag beugrott a csapaton belüli érték, a franchise-on belüli értéke a béka segge alá, már a csere határidőre, az volt, hogy nem tudta összerakni a tripláját. Edzésen bedobálta őket, nagyon-nagyon szépen, több cikket is olvashatunk erről, láthatunk videókat. Tényleg nagyon kifejezetten szép, magas emberhez képest nagyon szép formával dobta, dobás mozdulattal, és egyszerűen a meccseken ez nem jött ki, és egyre frusztráltabb lett, teljesen üresen hagyták már időnként, és akkor is ugye mellé téglázta. Aztán utána nem is dobta már rá egy idő után őket, aztán a szezon vége fele, ugye tudjuk, All-Star szünet után, stb. Amikor főleg minden ugye átkerült a lottery csapatba, ott megint elkezdte őket rádobni, és mégis be is ment pár. Volt annyi sikerélmény talán, és az egész Magic szereplése és a szezon talán emocionális szempontból kicsit megfordult neki. Ő maga is elmondta, hogy nagyon-nagyon hálás ezért a lehetőségét, hogy bíznak benne, és megint végig dolgozta a nyarat. Meglátjuk az igazi meccseken majd, hogy ez hogy fog kijönni, de ugye most töltötte be nemrég pár hónapja 22. életévét, magas ember, hihetetlen jó fizikai adottságai vannak. A csávó tényleg egy izombomba, nagyon jó wingspannel,
és mozgékonysággal.
Passzjátéka is egyébként alul értékelt, én azt gondolom, úgyhogy mondom, do or die, és én még mindig ott vagyok a bandwagonon. Nagyon-nagyon jó prospektő, sokkal jobb annál, mint amit eddig meg tudott mutatni az NBA-ben.
Jó, hogy mondtad a passzjátékát, mert én totál ebbe az irányba mennék vele, tehát ha nem a tripla, vagy nem annyira a tripla, akkor a Bam Adebayo útvonal. Valahol ez a Bam Adebayo és Al Horford közötti átmenet lehet az ő max potenciája, ez így nagyon durván hangzott, tehát talán azért ezt osszuk el kettővel, de hogy milyen típusú játékos lehet, hát erre gondolok így elsősorban. Hát aztán meglátjuk, hogy mennyi jön ki. Szerintem ennyi játékosról nem tudom, hogy fogunk egy csapatnál beszélni, és ez jól mutatja azt, hogy mennyi első, másod, esetleg harmadéves, érdekes és tehetséges playert gyűjtött össze az Orlando Magic. Na de én azt javaslom, hogy tippeljük meg, próbáljuk meg megtippelni, hogy hol végezhetnek. Ez azért nehéz, mert kelet végén három csapat elég brutális tankcsatát folytat majd. Én nekem van egy olyan érzésem, hogy a Pistons Cunninghammel nem feltétlenül akar majd annyira tankolni. Lehet, hogy Olinyiket persze elcserélgetik majd a cserehatáridőnél, de talán a Pistons nem fogja bánni most, hogy megvan nekik Cunningham, hogy esetleg nem 15 győzelmes szezont hoznak össze, hanem mondjuk 28-at. És ez azt jelenti, hogy a Cleveland és az Orlando között megy majd igazán ez a harc, és szerintem a Cleveland kerete hát egy nagyon picit jobb, mint az Orlando jelenlegi kerete. Egy év múlva már egyértelműen az Orlandóra szavaznék. Most azt gondolom, hogy kelet utolsó helyét és akár a liga legrosszabb pozícióját is elfoglalhatja az Orlando úgy, hogy ez a szezon egyáltalán nem lesz rossz vagy nézhetetlen a drukkereknek. Nyilván majd meglátjuk, hogy Mosley tud-e valamit varázsolni, mert akkor viszont drasztikusabb lépéseket kell majd tenni, mint ahogy tavaly láttuk, ugye, hogy véletlenül túl jó lett az OKC jegyzője, ugye nem Renault, és az a pár veterán is túl jó volt. Belecsúszhat ebbe is az Orlando, de én megelőlegezem nekik a keleti utolsó, az ő szempontjukból első helyet. Zsolti?
Hát ha ez így megvalósul, ahogy leírtad, akkor én most alá is írom bármikor, bármennyire, tehát azon nem múlik, de annyiba egészíteném ki, hogy én szeretném, hogy legalább a cserehatáridőig egy kicsit legyen jó a csapat, és tényleg a Harris féle vonal, a Terence Ross féle vonal az működjön annyira, hogy legalább valami értéket lehessen kapni értük, és akkor onnantól kezdve viszont mehet a totális tank, és akkor szépen akár az utolsó előtt, én úgy vagyok vele, hogyha a teljes ligát nézve benne leszünk a három legjobb százalékkal, vagy a négy legjobb százalékkal rendelkező csapat között, akkor én már nem fogok panaszkodni erre a szezonra, de persze különleges elvárás Szaktól van, hogy szeretnék egy szép díjat látni a kis szobájában.
Zoli?
Azt szerintem nem kérdés, hogy ott lesz a bottom three-ben a Magic a három legrosszabb csapat között keletem. A kérdés csak az, hogy milyen kombinációban és milyen hullám hegyekkel vagy völgyekkel érnek el oda, mert az azért tényleg benne van, hogy vagy nagyon rosszul kezdik, aztán lesz egy fellendőrös, vagy a vártnál jobban kezdik, ez ugye mindig előfordul az ilyen típusú csapatoknál. És a lényeg tényleg az, hogy ahogy Zsolt is utalt rá, tényleg az új lottery szabályokkal a lényeg az, hogy a legrosszabb négybe ott legyenek. Erre szerintem jó esélyük lesz. A keleti alsó régió gyengébb azért, mint a nyugati alsó régió. Azon kívül, hogy egyénileg tényleg hogyan alakul ezeknek a játékosoknak a sorsa, én Jamarra nagyon-nagyon kíváncsi leszek, mert szerintem ő jó pár évig fog maradni a Magicnél, és nyilván nem most fogja letenni a sikerek alapját, illetve ez se feltétlenül igaz, mert hogyha ugye úgy fejleszti ezeket a játékosokat, akkor igenis most lesznek lerakva azok az alapok, és én is azt várom, remélem, hogy nem is feltétlenül négy, hanem akár már három év múlva playoff csapat lehet a Magic. Nyilván ez attól függ, hogy Suggs milyen szinten fejlődik.
Akkor viszont menjünk át Denverbe, ahol teljesen más előjellel fogunk itt százalékokról beszélni, inkább nem lottery, hanem winning percentage lesz a terítéken. Mielőtt folytatnánk, azért gyorsan beszéljünk már egy kicsit erről a cseréről, amit időközben futott be, miközben podcasteltünk, és kedves hallgatók, nem kell tudnotok, hogy ez 24 órás felvétel gyakorlatilag, mert ketté kellett bontanunk. Szóval történt itt egy csere, az első reakcióm az volt, hogy a Chicago Bulls ezt elképesztően letarolta ezt a cserét, meg a Portland sem járt rosszul, és majd valaki kérdezze meg a Clevelandtől, majd amikor Pandigerivel beszélünk, megkérdezzük, hogy mi a jó Isten csináltak. A csere úgy néz ki, hogy Lauri Markkanen 4 év 67 millióért, bocsánat, aláírt Clevelandbe, tehát ez egy sign and trade, mert a Clevelandnek ugye nem volt ennyi helye a sapka alatt.
És azért mondta 64-et, mert annyi garantált belőle.
Igen, köszönöm szépen, és abból is könnyedén ki lehet számolni, hogy itt ugye 16 milliós éves összegről van szó. A Larry Nance megy cserébe a Portlandbe, és Derrick Jones Jr. lejárója megy Chicagóba, meg védekezése megy Chicagóba, és a Chicago még kapott egy második köröst a Clevelandtől, és egy lottery protected első köröst a Portlandtől, ami, tehát én nem nagyon jutok szóhoz. Tehát, Zoli, te esetleg meg tudod magyarázni ezt, hogy a Cleveland miben van, meg hogy a Bulls hogy csinálhatott ennyire jó cserét?
Cleveland, ez az érv. De itt most nem úgy értem, hogy a Cleveland, amelyik minden évben rossz döntéseket hoz, hanem Cleveland, mint a város. Tehát láttak upside-ot Markkanenbe, tudták azt ugye, hogy free agent-et esélyük nincs megszerezni, fiatal, az ő magjuk is fiatal, megnézik, hogy mi a helyzet, ennyi. Tehát látnak valamit nyilvánvalóan Markkanenbe, amit hát mi is láttunk ugye az EB-n, azon a bizonyos 2017-es EB-n. Nem tudom, más ötletem tényleg nincsen, mert amit az elmúlt 2-3 évben csinált Laurie az NBA-ben, az nem azt mondatja velem, hogy ezt az upside-ot, ha egyáltalán benne van még ő, azt majd ki tudja bontani.
Igen, maga a szerződés is annyiban érdekes, hogy évi 16 milliót adni neki, akkor, amikor már Mobley-t négyesbe akarod játszatni, mert ledraftoltad a második helyen.
Egyébként annyi kiegészítés még, hogy most azt olvasom, hogy mind a 67 millió garantált, úgyhogy... Ja.
Jó, ez egyre jobb. Zsolti? Bármi reakció, csak mondjuk el a kedves hallgatóknak, hogy neked annyira brutális 24 óra van mögötted, ezért is kellett félbeszakítanunk a podcast felvételt, hogy most itt az adás előtt értesültél erről.
Hát még a sok hatása alatt állok ilyen szempontból, mert nem tudom hova tenni ezt a hatalmas összeget az általam nem igazán látott teljesítményre, mert ha futball lenne, akkor ráfognám, hogy a potenciált fizetik meg, de itt már azt se nagyon tudod, mert valószínűleg láttuk, ami benne van, talán még valamit javulhat, ebbe lehet hinni, de őszintén szóval nem értem, tehát nem tudom hova tenni, megmondom őszintén, tehát ez még Cleveland szinten sem magyarázható az én szememben.
Portland részéről mondjuk azért tetszik valamennyire, bár szóval azért elsőkörös védett picket megint odaadni, az elég keményen kiárusítják a jövőjüket annak érdekében, hogy Lillard maradjon, mert azért Larry Nance egy olyan típusú játékos, aki akkor is hasznos lesz, hogyha netán Nurkic kiesik, tehát akkor is megvan egy centerpárosuk Zellerrel, majd a Portlandet, amikor elmezzük, akkor azért el fogom mondani, hogy nekem tetszenek nagyjából az igazolásaik, csak ugye nem igazán mozdulnak vele előre. De itt is arról van szó, és ugye Lenny Nance azért négyesben is tud játszani, rá tudja dobni a triplát, nagyon szeretjük, Zolival már nagyon sokat dicsértük, és Pándi Geri pedig ugye nyilvánvalóan MVP-nek gondolja, ami így is van természetesen, úgyhogy azért a Portland részéről még valamennyire értem ezt az egészet. Hát a Bulls rohadt jól járt, maradjunk ennyiben. Első körös pick, második körös pick, lejáró, ráadásul olyan játékos, aki fiatal és tud védekezni. Oké, hogy nem tud dobni, de lehet, hogy a Bullsnak arra nem is lesz annyira szüksége, csak egy tényleg jó védőre hármas poszton. Meglátjuk, hogy ebből mi kerekedik ki, de most menjünk át akkor Denverbe, azt javaslom, ahol, hát muszáj először ezt a kérdést feltennem, és akkor Zsolti felét fordulnék. Szerinted Mike Malone-nak a segét megmenti az, hogy Murray nem volt ott a rájátszásban? És arra gondolok, hogy azért a Suns ellen ők nem egy... Vannak azok a szoros 4-0-ák, amikor tudod, hogy 4-2 reálisabb lett volna, na ez nem az volt. Gyakorlatilag kisöpörték őket a szó minden értelmében. Ez egy, hogy is mondjam, csak ilyen szempontból mindenképpen csalódás volt. Szóval Mike Malone segét megmenti az, hogy nem volt Murray?
Hát a dolgok jelenállása szerint igen, ami számomra kicsit érthetetlen, mert őszintén szólva én szeretnék hinni benne, csak az a baj, hogy nem tudok. Tehát van egy egész jó keret, ami szerintem azért nem igazán bajnok esélyes, mert túl sok benne a támadó és túl kevés a védő, márpedig a Jokic-féle felállásban biztos, hogy több jó védőnek kellene lennie mellette, mint jó támadónak, mert ő magát igazából rendszerbe lehet hasznosítani, és ő köré lehet építeni azt a rendszert, amivel a támadás mindenképp működne szerintem, mert ő úgymond annyira jó tud lenni, de hát ha védekezésben ennyire gyenge minden, és még az edző se tudja feljavítani a dolgokat, akkor én valahol az edzőt is hibáztatnám mindenképpen ilyen szempontból.
Zoli, mit gondolsz, mekkora kudarc volt ez a kiesés így, illetve mennyivel értesz egyet a Zsoltival, hogy ez Melon hibája is, és nem csak az, hogy nem igazán jó védőkkel veszik körbe most Jokicsot?
A kiesés szerintem nem volt szégyen egyáltalán, ugye a Suns nagyon-nagyon jól működött egészen a döntő harmadik mérkőzéséig, és úgy nézett ki, hogy torony magas esélyesé lesznek a döntőnek is. Aztán ugye zsinóban 4-szer kikaptak, de addig tényleg semmi jel nem utat erre. egy nagyon-nagyon jó csapat ellenestek ki, és a második legjobb játékosuk nélkül, szóval itt szerintem nem is a felmentés szót használom, hanem egy teljesen jogos, úgymond pardont kap, bár ez még rosszabb, ugye az még sűrűsebb. A lényeg az, hogy abszolút ez volt a realitás. A nyári mozgásokat illetően, és itt Melónra is ugye kitérnék, szerintem abban jó volt, és abban fejlődött az elmúlt években, hogy egyrészt ugye nagyon jó draftol a Nuggets, most már nagyon hosszú ideje, és ebben nyilvánvalóan ő is benne van azért. A másik pedig az, hogy a roleplayereket nagyon jól használja. És most már azért egyre inkább látjuk azt, hogy egy támadásba elit csapatot tud összerakni. A védekezés az valóban egy nagy kérdőjel az alapszakaszban is, és általában nagy kérdőjel a playoffra is. Itt viszont az asset managementet hoznám elő, szerintem nagyon jó trade-eszetjé vannak a Nuggetsnek, és meg tudnak lépni akár később egy nagyon komoly cserét. Szerintem Lillardért is az egyik legjobb csomagot tudnák odaadni, illetve nyilván Michael Porter Jr. köré építve.
Hát Lillardért inkább Murray köré kéne építeni, nem a csomagot?
Hát nyilván oda kell adni MPG-t is. Szerintem
most, hogy így mondod.
Az igazság, hogy nem, nyilván nem tökéletes, mindig bele lehet kötni ebben egészbe, és amíg nem tudnak nyerni, bele is fogunk kötni mindig, de összességében szerintem nem rossz edző Melon most már. Régen én is rossz edzőnek tartottam, most már egy ilyen erős közepes. Nyilván lehetne javulni ezen a poszton is, de összességében kellene egy vagy kettő igazán elit free and D játékos, és akkor tudna ez a csapat rébe élni. Tehát hozzáteszem, ez minden csapatnak kellene, tehát nem csak a Denver Nuggets, igaz, hiszem az összes olyan gárdára, amelyiknek úgymond nincs esélye oda érni a végső győzelemre. A Nuggetsnél sokkal rosszabb csapatokra is ugyanúgy igaz ez.
Igen, ezen gondolkozom, hogy most akkor melyik oldalról is érdemes ezt megfogni. Azt hozzátenném, hogy nyilván van egy-két olyan edző, aki összességében nem is biztos, hogy feltétlenül jobb, mint Melon, mert mondjuk támadó edzőként nem annyira jó, de aki a védekezést egyszerűen szinte járókeretes nagymamákból is összerakja. Tehát most csak, hogy annyi mondjak egyet, Steve Clifford most ugye szabadon van, és például én őt rohadtul megnézném. Mert egyszerűen Jokic köré építeni a támadást, az nem akarom azt mondani, hogy nem nagy kunszt, minden egyes NBA támadást felépíteni nagy kunszt, bár egyébként sokkal egyszerűbb egy NBA támadást felépíteni, mint mondjuk egy Euroligásat, tehát sokkal kevésbé összetett. De most ezt félretéve, ezt el kell mondanunk, hogy azért Jokic köré most már látjuk, hogy körülbelül mit kell építeni, hogyan támadásban. Ezt nyilván Clifford is meg tudná csinálni. Sőt, ebben biztos vagyok. Viszont ő tipikusan olyan edző, Fogel még ilyen például, aki egyszerűen védekezésben kapásból mondjuk a 30-as rangsorban plusz 5 vagy plusz 10 hely az, hogy ott van. És lehet, hogy egy ilyen irányba elmennék a Denverrel, de abban is van igazság, amit Zoli mond, hogy azért nyilván kell hozzá alapanyag is. Nyilván kell hozzá az, hogy a három legjobb játékosod, mind a három rossz vagy közepes védő, azzal egy kicsit probléma, tehát mert őket azért játszatni kéne elvileg. Úgyhogy ezért is furcsa az egész keretfelépítés most a Denverben. Szerintem Zsolti ezt jól fogalmazta meg, hogy ugye elsősorban támadó játékosok alkotják, de azért lássuk azt, hogy sikerült ezen valamennyire ezen az egyensúlyon javítani itt a nyári mozgások alatt. Egy mondat ragadta meg még a figyelmemet, amit Zoli mondott, hogy milyen jól draftol a Denver. Szerintem Zeknagyi, nem tudom pontosan jól mondom a nevét, most is a Summer League-ben annyira katasztrofálisan gyenge volt, és amikor pályán volt, nekem akkor sem igazán győzött meg, bár nem láttam sokat, de ez igaz egyébként a Denver szurkolókra is, mert keveset játszott, hogy például szerintem akármilyen intelligens srác, aki tényleg így beszélgetni és élmény vele, ő például nem biztos, hogy egy jó draftnak bizonyul majd utólag, meglátjuk. Viszont mi a helyzet az idei drafttal akkor, Zsolti? De Nagyira is nyugodtan reagálhatsz, persze.
Akkor kezdem Nagyival, tehát ugye neki ilyen 10 perc környékén volt játékideje, ami tényleg nem sok, de hát amennyire én láttam, lenne benne potenciál, de ő nem abban a szituációban van ebbe a csapatban, hogy fejlődhessen önhű, de nagyon az, hogy játszik. Tehát ugye neki pont ez lenne jó, ami esetleg Orlandóban van, vagy ha úgy veszük, akkor az OKC-nél, hogy tényleg rábízzák, hogy tessék itt a 20-25 perc, akár játsszál, fejlődj, mutasd meg, amit tud, mert igaz, hogy nagyon kicsi a minta, de a triplája szerintem nem nézett ki rosszul, és egész jó százalékkal ment büntetőzés, és 80% környékén volt. Tehát a potenciál meg lenne benne, csak ki kéne tudni úgy hozni belőle, hogy tényleg a hibákat el tudja követni. Most a Summer League egy olyan dolog, hogy én abból igazából nem mernék kiindulni, mert ott a legjobban teljesítők is láttuk már olyat, hogy nagyon besültek.
Persze, ez csak a hab volt a tortán, úgymond. Igen.
Meg a nagyon rosszul teljesítők közül is láttunk már olyat, hogy valaki hirtelen robbantott egyet, és megmutatta, hogy benne tényleg hatalmas potenciál van. Én szerintem neki a körülmények azok, amik nagyon nem adottak ahhoz, hogy tényleg megmutathassa azt, hogy igazán jó játékos is lehet. persze ezt így nem is fogjuk megtudni egyelőre. Az idei drafton ugye Highland érkezett, aki, ha jól emlékszem, két szezont játszott a VCU-n, egy szerintem ügyes játékos ilyen szempontból, akinek megvannak a korlátai, nem rossz a padlója ilyen szempontból, tehát hogyha bedobják, akkor valószínűleg fog tudni valamit bizonyítani.
Kihez hasonlítanád egyébként? Mert ugye Nagyival ellentétben az Summer League-je viszont fényesen jól sikerült.
Én ezekben őszintén szóval sose vagyok jó ezekben a keresésekbe.
De akkor azt mondod, hogy egyelőre jól néz ki, és vele kapcsolatban bizakodó vagy.
Nekem az egyetemi játék az tetszett, ott több meccsét is visszanéztem, miután draftoltuk, illetve néztem róla több, hát a highlight videóból amennyire ki lehet indulni, de tényleg az intelligenciája szerintem megvan ahhoz, hogy egy nagyon jó kiegészítő legyen idővel belőle. Hatalmas nagy dolgot nem várok tőle ilyen szempontból, de ha egy nagyon jó roleplayert ki tudtunk húzni a 25. vagy 26. helyen, akkor szerintem a csapat ilyen szempontból mindenképp jó üzletet kötött.
Zoli, neked van valami kompod, hogy egy kicsit várjuk valamilyen irányba Highlandet, Highlandot, egyébként nem is tudom pontosan, hogy hogy mondják, mert ugye Highland, Y van.
Highland, Highland. Vagy úgyis ugye Bonesnak fogjuk hívni, az a beceneve. Egy ilyen nagyon jó fizikummal megáldott kombogárd, akinek ugye nincs igazán shooting guard mérete, de jó irányítóként jó méreté vannak. Nem igaz irányító, hozzáteszem. Tehát nyilván, most ilyenkor mindig eszembe jut Jason Terry, ugye, amikor ilyen jó shooterekről beszélünk. Egyébként vicces, hogy ő az első college szezonjában nem dobta jól egyáltalán a büntetőt, másodikban meg alig tudott már hibázni, tehát és ráadásul elég nagy kísérletszám mellett is majdnem felment ilyen 88%-ra. Nagyon jó keze van egyébként, és hozzá kell azt tenni nyilván, hogy mint általában a posztján lévő játékosok és fiatalok úgy a védekezésből ő sem. Egyelőre még egy védekezésben ő se egyelőre egy extra, de nem is olyan nagyon rossz. Tehát nehéz egyébként ugye az egyetemi karrierjéből kiindulni, mert nem elit konferenciában játszott, ugye a level of competition az ellenfelek azért elég relatíve nyilván a többihez képest, többihez viszonyítva gyengébek voltak, de nagyon fiatal, ugye azt hiszem még talán 20-at se töltötte be, úgyhogy van benne egyértelműen potenciál.
Nos, minden esetre a Denver Nuggets a nyáron egyébként nem volt nagyon aktív, de egy fontos igazolás érkezett, Jeff Green, és szerintem egy kicsit azért is érdemes őt emlegetni, mert valahogy szerintem a Denver rájött arra, hogy nagyon bejött ez a fajta az ilyen jól védekező hibrid 4-5-ös, ami gyakorlatilag J. Michael Green, és Jeff Green tök ugyanez a játékos. Szóval az, hogy ők ketten vannak ott, az egyrészt egy mélységet is ad, és másrészt pedig bármelyiküket be lehet akár Jokic mellett is vetni, hogyha szükség van egy ilyen jellegű, akár a gyűrűt is valamennyire védeni tudó, hát mondjuk úgy, hogy 4-esre, és ezért nekem nagyon tetszik az, hogy elhozták Jeff Green-t. Ez például jó, de mondjuk se erre, se arra nem mondanám, hogy feltétlenül elmozdítja a Denver potenciáját. Zoli, akkor hogy forduljak először hozzád. Te mit vártál? Nyilván nagyon szűkösek voltak a lehetőségek. Milyen, merre felé mozogtál volna a Denver helyében az FA piacon?
Szerintem jól tették, hogy kivártak. Nem volt olyan, egyrészt ilyen nem volt cap space, tehát ez már eleve komoly cap space, ez már eleve behatárolta a lehetőségeiket, ahogy mondtad. Nyilván, hogyha valaki leadta volna a drótot, hogy Max szerződésért szupersztár együtt akar játszani Jokiccsel, akkor persze kitakarítottak volna, de hát ugye ilyen nem történt. Denver sem feltétlenül az a free agent fellegvár. Viszont szerintem, ha tudnának majd cserélni egy olyan szupersztárja sztárjára, aki nem feltétlenül boldog a jelenlegi állomásain, az az illető jó eséllyel, nyilván periméter játékos lenne, nagyon jó eséllyel imádna Jokiccsel játszani, úgyhogy én erre számítok, hogyha lesz lehetősége arra a Nuggetsnek, hogy cseréljen egy sztárért, akkor szerintem be fogják dobni, meg fogják próbálni. Nem fognak Murray-re most még másfél évet várni, aztán újra neki menni, csak ha muszáj. Ugye lehet, hogy nem másfél évig, de ezt a szezon szerintem kihagyja úgy, ahogy van. Aztán meglátjuk, nyilván Michael Porter Jr.-on nagyon sok minden múlik. Ha megint szintet tud lépni, és támadásban szupersztárra tud válni, akkor azért ez egy nagyon-nagyon veszélyes csapat tehetni a Nuggetset, még úgy is, hogy nyilván a védekezést azt össze kell rakni jobban. De plusz egy sokkal vonzóbb csapat is lenne hirtelen azoknak a játékosoknak, akiknek a stílusuk nagyon élene, ugye Jokic és Michael Porter Jr. mellé.
Mellé közé, igen. Én azon gondolkozom, hogy valójában egy kicsit ilyen Brooklyn Nets-szerű úton megy ez a Denver Nuggets, csak ugye tudjuk, hogy a Brooklyn Netsnek milyen elképesztő támadó tehetsége van, és ez azért még a Nuggetsnek nincs meg, és ez valóban Porter kell. Na meg kéne ugye Jamal Murray, akiről bármilyen hírt ti hallottatok, mert nekem a legutóbbi információm az, hogy ő azért nem nagyon fogja ezt a szezont erőltetni, hogyha nem muszáj, esetleg visszatér február-márciusban, hogyha minden jól megy a felépülésében. Bármilyen más infotok esetleg, Zsolti?
Ugyanez, hogy a szezon vége fel esetleg visszatérhet, de ott is sok a kérdőjel vele kapcsolatban, hogy miként halad ugye a rehab és a többi. Tehát, hogy valószínűleg, ha nagyon-nagyon muszáj, akkor vissza tud térni, illetve hogyha minden a létező legjobb ütemben halad, de én személy szerint biztos, hogy nem erőltetném, mert annál jelen pillanatban többet ér a csapatnak, hogyha hosszú távon működik, és hosszú távon egészséges tud maradni, mint hogyha most visszatér és újra rásérül, és megint hosszú időre kiesik.
Amit láttunk mostanában a Porzingistól kezdve, utána Durant, Klay Thompson, John Wall egyértelmű, hogy ki fog ülni teljes évet. Tehát azt hiszem, hogy ezen játékosok egyike se jött vissza, pedig visszajöttek volna ugye szezon közben. Még Durant sem jött vissza, aki, ha jól emlékszem, akár ugye a play-offban is játszhatott volna akkor már, ugye az első szezonjában.
Igen.
Szóval kihagynak egy teljes szezont, általában ugye azért, mert most már az ACL-re is egy évet számolunk, az Achillesre pedig ugye most már másfél év, és nem feltétlenül azért egyébként, mert kicsit ez ilyen, utána olvastam, és ez kicsit ellentmondásosnak hangzik, de pont azért hagynak ki most ennyit, mert annyira jók a műtétek, hogy akár teljes erejükben, vagy ugyanarra szintre is visszajuthatnak, viszont ahhoz többet kell kihagyni. Tehát gyakorlatilag nulla kockázat, mert ahhoz, hogy ezek a műtétek és a rehabilitáció jól működjön, tökéletesen végig kell vinni gyakorlatilag másfél éven keresztül most már az ACL-el is. Szóval ez kicsit ilyen fura helyzet, hogy hamarabb teljesen egészségesek, de sokkal többet tudnak ugye az orvosok is, és ugye az edzők is, a fiziók arról, hogy hogyan működik az emberi test, mi az ideális rehabilitáció, és persze nagyobb a terhelés is, tehát ez úgymond rátesz sokat, de látjuk, hogy az eredményt látjuk például a KD-n, aki egészen hihetetlen formába tért vissza, és talán ezért lehet reménykedni a Warriors fanoknak is Clay-vel kapcsolatban.
Hát reméljük egyébként, hogy ez egy trend lesz, amit most mondasz, mert ha így van, és Durant-féle visszatéréseket láthatunk majd a jövőben, akkor szerintem senki nem fogja bánni azt, hogy a játékosok tényleg egy egész évet kihagynak, vagy akár 14-15 hónapot. Viszont akkor beszéljünk arról még, mielőtt az idei esélyekre rátérnénk, hogy Michael Porter Jr.-nak ez már a negyedik éve lesz, ugye szerződés szempontjából, hogyha belegondoltok, mert az első évet gyakorlatilag végig kihagyta, és ez azt jelenti, hogy jövőre Michael Porter Jr.-t ki kell tömni. Ez a csapat, ez félelmetesen drága lesz. Aaron Gordon is lejár idén, tehát hogyha őt meg akarja tartani a Nuggets, akkor őt is ki kell tömni, talán nem max szerződés közelivel, de az is kettessel fog kezdődni, van egy olyan érzésem. Úgyhogy a Nuggets-et ilyen szempontból is nagyon szorítja, hát az idő, nem is az idő, hanem ezeket a játékosokat idén még valahogy be lehet váltani esetleg egy másik szupersztárra, vagy Jokic köré jobban illő játékosokra, nem feltétlenül Gordont mondom, és Michael Porter Jr., de akár őket is, de Denvernek majd egy kicsit át kell struktúrálnia a csapatát, és ez már elkerülhetetlen, ha csak nem akarnak úszni a luxusadóban. És én nem vagyok benne biztos, hogy ők úszni szeretnének a luxusadóban, úgyhogy erre nagyon érdemes lesz figyelni, és ezért tartom minden eddiginél valószínűbbnek azt, hogy most valamilyen cserét megpróbálnak akár, hogyha egy sztárt tudnak igazolni, de még azon se lepődnék meg, hogyha mit tudom én, Will Barton szerződését feldarabolnák is két kisebbre, vagy szóval nagyobb rugalmasságot csinálnának maguknak. Mellesleg Barton két évre hosszabbították meg, 15,6 és 14,3 milliót fog keresni ebben a következő két évben, ami nem egy vészes szerződés, csak hát ugye tudjuk, hogy Barton egészsége az eléggé ilyen kockajáték, hogy így egyik nap még tök jól játszik, a másik nap pedig kettő hónapra kiül, úgyhogy ez nála bármikor előfordulhat. Zoli, mennyire limitálja a Denver Nuggets alapszakasz helyezését, annak a plafonját, maximumát az, hogy nem lesz Murray? Mennyire esett vissza a Denver?
Nagyon nem esettek vissza, szerintem a floor, a padló az szerintem ilyen negyedik, ötödik hely. Esetleg hatodik hely, ugye ott azért szoros lehet a mezőny, de biztos playoff részvétel, tehát az nem kérdés, hogy nem fog veszélyben forogni. Ilyen 50 győzelemtől, vagy még 48-tól felfelé 58-ig szerintem akármi kinéz. Elég nagy, de magasról induló ilyen intervallum szerintem, ami a Nuggets-re igaz. Úgyhogy nyilván, amíg Jokic egészséges, és ő tud játszani, addig bőven 50% felett lesznek, az nem kérdés. És ha már egyébként a szerződések felmerültek, ugye ő jövő nyáron, vagy jövő nyáron először, de utána még 23-on is aláírhatja a Supermaxot. ami 241 millió dollár lenne, ami azért nem gyenge fizu.
Szerintem még több is, mert ugye 119-re fog emelkedni a cap. Úgyhogy...
ugye projected most az 241 millió.
Akkor ez már bele van számolva.
Igen, még lehet több is. A Nuggets szerintem egyébként úgy rendben lesz, tehát nyilván nem a legfőbb esélyesek. Abban a státuszban csak úgy léphetnek be, hogyha valami nagyon jó cserét meg tudnak húzni. Amihez mondjuk, mondom, szerintem megvannak az eszetek.
Zsolti, te ilyen szempontból, cserélgetés szempontjából mit vársz a szezontól, és szerinted az alapszakaszban hol végez majd ez a Denver?
Hát megmondom őszintén, számomra teljesen egyértelmű, hogyha valamikor, akkor most van az az időszak, amikor a csere határidőkor rá fog menni a csapat egy komoly cserére, mert egyszerűen szükség van rá. Tehát a Porter szerződés, a Jokic féle hosszabbítás, amit beszéltek is, hogy valószínűleg akár már a jövő nyáron meg fog történni. Ugye Campazzo is lejár a jövő nyáron ilyen szempontból, aki papíron nem olyan fontos, de mégis az egyik legfontosabb kiegészítő a cserepad szempontjából, már pedig cserepad nélkül bajnoki címről álmodozni úgysem lehet. Tehát én úgy vagyok vele, hogyha valamikor, akkor most mindenképp, ha nem is muszáj, de nagyon valószínű, hogy cserélni kell. Az, hogy ki lesz elérhető és ki lesz megszerezhető, az már egy nagyobb kérdés. Hát a neveket ugye tudjuk, be lehet dobálni a kalapba, hogy kik azok, akik úgymond képlékeny helyzetben vannak a jelenlegi csapatuknál. Én nagyon örülnék, hogyha valaki olyan jönne, aki mindenképp two-way játékos, tehát bár nagyon szeretem Lillardot, és valószínűleg hatalmas segítség lenne, de én jobban örülnék valaki olyannak, aki a védekezés irányába is valami extra tud hozni, és tényleg a bajnok esélyes címszót már tényleg oda lehetne akasztani a csapat nyakába. Hogy hol végzünk az alapszakaszon, hát megint tippelni kell, amit nem szeretek, de tartom azt, hogy ennek a csapatnak még Murray nélkül is harcban kell lenni a hazai pályáira. Ez szerintem teljesen egyértelmű.
Igen, akkor nagyjából hasonló helyre lövitek be. Én is gyorsan elmondom, sajnos nem fogok tudni most valami extra tippet adni. Én is az ötödik hely környékére számoltam a Denvert, azt hiszem az előzetes számolásaim alapján nálam ötödikek, de fenntartom a jogot az egészen az utolsó beharangozó adásig, hogy ezt megváltoztassam. Úgyhogy igen, hasonló helyen látjuk a Denvert, harcban a hazai pályáért, és hát meglátjuk, hogy Murray visszatér-e, ha visszatér, milyen formában, mikor. Ez az, amit figyelni kell, meg a cserék. Ez lesz a Denver Nuggets idei szezonjának egyik legfontosabb aspektusa. Ellenbrook Zsolt, nagyon szépen köszönjük azt, hogy így két részletben is fel tudtuk venni ezt a két csapatot, és köszi, hogy itt voltál.
Én köszönöm a lehetőséget. Jók legyetek, sziasztok, srácok!
Én is köszönöm, hogy itt voltál, Zsolti, szia!
Zoli, mi pedig megyünk tovább, és a jövő héten, már hallgatók még nem tudják, de le van szervezve egy nagyon érdekes interjú, ugyanis lesz egy sztár, aki itt jár Magyarországon, és vele kapcsolatban van egy olyan szurkolónk, aki, ha minden igaz, akkor tud is majd beszélgetni vele, meg talán érdekességeket is hoz, úgyhogy a jövő héten, ha nem is extra nagy durranás, de azért nagy durranás is lesz itt a csapatértékelők között.
És úgy harangoztad be ezt, mintha magát a sztárt sikerülne majd ugye mikrofon végre kapni, ez sajnos nem fog összejönni, de ami késik nem múlik, közel volt már magas nimbusszal rendelkező vendégünk, és hát remélhetőleg lesz is még a jövőben is. Mindenesetre örülök, hogy itt lehettem. Szia Gábor, sziasztok!
Kedves hallgatók, tehát jövő héten is kétszer jövünk, ha minden igaz, 4 vagy akár 5 csapatot elemzünk, úgyhogy folytatódik a nyári csapatelemzés cunami. Addig is tartsatok velünk, és támogassatok, hogyha tudtok, patreon.com/keleten-nyugaton. Sziasztok!